helyzetben, hogy ez gyakorlatilag már most az idején kellene nyilvánosságra hozni.
Hát ha reális lett volna, akkor már fent lenne az interneten, gondolom.
Vagy van ilyen igazán?
Van ilyen ígéret, mégpedig az, hogy ezeketnek a regisztrációs iktatók, tehát ezeket az iktatókat, amiket említettem, fokozatosan adatbázissá alakítják át, tehát digitalizálják, adatbázist alakítanak ki belőlük. Na most ez fönt lesz. Nagyon érdekes, ugyanis egy ilyen regisztrációs iktatónak egy sora az úgy néz ki, hogy tulajdonképpen tartalmazza a regisztrációs számot, azon felül a beiktatásnak a napját, bevezetésnek a napját, a dossziének a fedőnevét tartalmazza. Amennyiben személyi dossziéről van szó, akkor az illető nevét tartalmazza, amennyiben pedig objektumról, akkor az adott objektumnak a...
Tehát itt objektum alatt mit értesz? Ezt magyarázzuk már meg.
Mondjuk Komenszky Egyetem, tehát akár egy főiskola, akár lehet egy tárgyi jellegű dossziécsoport, ez mondjuk magyar revizionizmus, mert hogy ilyen is van, vagy hasonló. Tovább tartalmazza az adott szervnek az adatait, tehát hogy mondjuk melyik járási STB részlegen volt bevezetve, beiktatva az anyag, igen, és utána tartalmazza az iratnak a mozgását. Tehát, hogyha más járásba küldték át, vagy kerületi szervezet, stb.
És az kiderül, ha van ott egy név rajta, hogy az az illető, az a név, az milyen szerepet kapott? Tehát ő a...
Természetesen annak
a testület tagja volt, ügynök volt, vagy csak egyszerűen bizalmi volt, vagy megfigyelt volt?
Ezt kifelejtettem, de
mert ez az egyik legfontosabb.
Fedőnéven kívül természetesen ott van az is, hogy együttműködötte, hogy milyen együttműködési szinten volt az illető.
Jó, én azt hiszem, most már én kérdeztem elég sok mindent, akkor most menjünk át, hogyha téged nem zavar az, hogy a közönség kérdezzen, és majd utána, ha még esetleg valami fontos lesz, akkor majd én visszatérek. Akkor az alapinformációkat azt hiszem megkaptuk Gábortól, és akkor megkérném önöket, hogy akkor kérdezzenek önök is ezzel kapcsolatban. Biztos felmerültek még kérdések, amelyekre választ várnának. Amíg, tessék.
Olyat kérdeznék, hogy igaz, hogy én abban az időben még eléggé gyerek voltam, mert inkább diák, utána meg tudnám tenni, hogy egyáltalán engem figyeltek-e valamikor, vagy szóval diák, kollégáim, osztálytársaim.
A lehetőség bár...
Milyen számokra értük is, és miért?
Lehetőség az adott, tehát, de ez olyan mértékben adott, hogy kérvényt kell benyújtani. Tehát van egy központi számítógépes rendszerünk, amiben elsődleges információt lehet szerezni, bár ez nem tökéletes, de kihasználjuk, ezt még a volt titkosszolgálat 86-87-ben fejlesztette. És természetesen a másik dolog még az, hogy folyamatosan lusztráljuk azokat az iratokat, amiket átveszünk. Amennyiben az eredmény negatív jellegű, tehát a válasz negatív, hogy nincs, akkor is fennáll annak a lehetősége, hogy vagy következő kérvényre egy év múlva, vagy pedig amennyiben nincs az eset lezáró végérvényesen, akkor egy idő után újra átlusztáljuk az egészet, és akkor ki van értesítve az illető. Tehát a lehetőség ilyen téren adott. Én elfelejtettem egy másik dologról beszélni, mert hát ez az egyik része, hogy a polgárok kérvényeinek az intézéshez, de itt vannak a kutatók. Tehát a levéltár most szeptemberben végül is kibővült, még egy osztállyal, és ez maga a kutatói részleg lesz, tehát a levéltár ez év júliusában a Szlovák Belügyi Minisztérium levéltári szakosztályától engedélyt kapott arra, hogy más állami levéltárhoz hasonlóan hasonló tevékenységet folytasson, tehát el kell lennünk látni ezt a feladatot is, amit bármelyik állami levéltár ellát, úgyhogy várjuk a kutatókat is, tehát akik már tudományos témákat fognak kutatni.
Egyébként, ha a kutatókról beszélsz, vagy éppen a levéltárról, az alkalmazottaktól ti is, gondolom egy komolyabb ellenőrzésen mentetek keresztül, akik oda kerültek. Mennyire volt ez mély ez az ellenőrzés? Ki lehet ennek az intézetnek az alkalmazottja?
Most ez az ellenőrzés, mivel, hogy nálunk, ami hozzánk kerül, az már nem titkosított, igen. Tulajdonképpen ez az ellenőrzés megfelelt annak az igénynek, amit hát itt is vannak kategóriák, a titkosított, a mostani titkosított iratok rendszerén belül, tehát a legalsóbb elvárásoknak, tehát ez a leggyengébben titkosított elvárásoknak megfelelően voltunk átvilágítva, ami tulajdonképpen csak arról szólt, hogy le kellett adni a személyes adatokat. Tehát nem, a nemzetbiztonsági hivatal minket nem világított.
És egy erkölcsi bizonyítvány, mint bármilyen munkahelyre, és annyi az egész?
Lehet, hogy én nem tudom, számomra a kép ez úgy néz ki, hogy főleg fiatalok dolgoznak ott, úgyhogy talán kommunista múlttal mi nem nagyon rendelkezhetünk, mert én is gimnazista voltam akkor, amikor 89-ben jött a váltás. Úgyhogy ilyen problémát nem véltem felfedezni. De hát természetesen elvileg kommunista pártnak volt tagja, nem nagyon dolgozhat na nálunk.
Tessék kérdezni. Tessék.
Ja. Hát ezt nem biztos, hogy ők is tudták. Valószínűleg hát erre válaszolni most nem tudok, megmondom őszintén, mert vége láthatatlan lehet a sora annak. Most ilyen összegzést mi még nem készítettünk. Tehát ez mindenképpen szerintem nem is fog lehetni készíteni, ugyanis az anyag hiányos. Tehát nagy mértékben hiányos, úgyhogy
én azt hiszem, erre már van valami szakirodalom
van, de nem, 100%-os ez sose lesz, ugyanis hiányos az anyag.
Azt hiszem, egy Jan Pesek nevező történésznek már van több könyve, amelyben az 50-es évek elejétől gyakorlatilag a 70-es évekig feldolgozza az állambiztonsági szerveknek a működését. Ezekben a könyvekben benne van az, hogy körülbelül milyen volt a felépítés az STB-nek, körülbelül hány alkalmazott volt. Én ilyen kisebb számom neki, hogy tudom, hogy az 50-es években körülbelül 60 szovjet bizalmi volt, akik az egész szervezetet irányítottak, vagy a tanácsokat adtak. Ez később már a 60-as években lecsökkent, és már mindössze csak egy 10 volt, tehát akik megpróbáltak ezeket a szovjet módszereket átültetni.
80-as években is voltak még itt.
Igen, tehát mindig voltak valakik, tehát,
hogy állandóan voltak itt.
Azt is tudni, hogy vagyis azok az adatok is megvannak, hogy körülbelül hány ezer volt azoknak az ügynököknek, bizalmiaknak a száma, akik szállították az információkat. Ezeknek hány százaléka volt értelmiségi, mert egyébként az értelmiségiek voltak a legnagyobb arányban ezek között, az ügynökök között, ezek a dolgok már ki vannak mutatva. De én sajnos pontos adatokra én sem emlékszem ilyen szempontból, ezeket már most meg lehet nézni.
Valamelyes lehet ezeket rekonstruálni, tehát azok már éves kimutatásokat ők is végeztek, tehát ezekből a dolgokból. Nem mondom, hogyha ezeket le akarnánk ellenőrizni, ez már nem reális, mert annyira hiányosnak nevezhető ez az egész anyagmennyiség, hogy ez ennek alapján már ilyen mértékű pontos adatokat szolgáltatni most nem lehet.
Laci?
Ha jól emlékszem, akkor a 400 magának maradnak a adattömegben, ami szinte nem teljesen tudjuk, az a körülbelül 70 ezer. Különféle szintű együttműködő.
Szintén a cibulkaféle, szintén ezekre a regisztrációs protokollokra mutat rá. Egész Csehszlovákia.
Mennyi a szlovák ezen bőlelődő? Mennyi a szlovák ezen bőlelődő? Lehet, hogy ki lehet elődni. Ami a megfigyeltek számát illeti, láttam egy dokumentumfilmet az NTK-ból, a titkosszolgálatáról, az egyik német adón, és ott mondták, hogy a német precizitás azt eredményezte, hogy olyan adattömeget gyűjtött össze, de egy mutatták ki, zsákokban van szó, hogy olyan adattömeget gyűjtött össze az NTK titkosszolgálata az ország polgárairól, hogy az már feldolgozhatatlan. Gyakorlatilag nem tudták használni. Olyan őrült tömegű papírmennyiséget produkáltak a különféle ügynökök, hogy végül is az intézmény belegúlja.
De egyébként talán ez az anyagmennyiség, amit skartálni is tudtak közvetlenül a bukás előtt, és viszont nem égették el. Úgyhogy most dolgoznak azon, hogy valamilyen számítógépes szoftver segítsége ezeket a felmetélt csíkokat valahogy összerakják, és működik is a dolog.
Igen, rakja a köszön.
Ezt tavaly kezdték el, úgyhogy működik is a dolog, hát nem tudom hány évig vagy évtizedig fog tartani az egész, de talán egyszer sikerül nekik. Én azért is állítom azt, hogy nehéz becslésekbe bocsátkozni, mert azt még megtudnánk, ugye durván meg tudjuk mondani, hogy mondjuk hány regisztrációs protokoll van, illetve egyben tudjuk, hogy 1000 bejegyzés van, most hány kötet, akkor... Viszont ez nem jelenti azt, hogy csak annyi embert figyeltek meg, ugyanis itt vannak az objektum dossziék, amik mondjuk egy egyetemi szintre van vezetve, most ott, hogy annak a dossziénak a lapjain, hogy most hány ember bukkanik föl, most de facto hány ember volt megfigyelve, és mivel hogy az a dosszié már nem komplett, tehát nagy része skartálva volt, tehát én azért állítottam ezt, hogy azért is mondom, hogy csak inkább becslésekbe lehet bocsátkozni, de nem akarok számadatokat mondani, mert hazudnék.
Ez a német példa az bizonyítja, hogy ha valahol nagyon akarjak, hogy kiderüljön a dolog, akkor még a feldarabolt dolgot is összerakjak, és ki fog derülni. Hát nem tudom, nálunk ez így fog-e működni, de még azt megkérdezném, hogy ezek cibulkafélisták, ismertek, aki akarta, megnézt őket. Várható, hogy meglepetések lesznek, tehát felbukkannak még olyan nevek, amelyek szenzációt okozhatnak, akar az egész közvélemény számára, vagy csak egy szűkebb körben. Tehát, hogy mennyire reális az, hogy ez a munka, amit most végezték, ez még valami komolyabb meglepetéseket fog hozni.
Hát, hogy kinek mi a szenzáció, az egy kicsit olyan szubjektív dolog. Most neveket nem nagyon mondanék.
Gondolom, nem is mondhatsz. Nem van is. Ilyen egyébként?
Van, ezt mondod, van, hogy természetesen.
Tehát mennyire
van.
Kell nektek titoktartást, fogadnitoktartást?
Van.
Tehát te nem mondhatod a szomszédodnak, hogy találtál róla valamit, hanem nyújt be hivatalosan.
Na, hogyha bead egy kérvényt, akkor megmondhatom, hogy találtunk rád valamit esetleg, hogy gyere, nézd meg, de így négy szemközt vagy, hát nem. Ez számomra most ez már egy nagymértékű rizikót is jelent. Mindenképpen mondom, az, hogy kinek mi a szenzáció, az szubjektív dolog, hiszen az is lehet szenzáció, illetve meglepetés, hogyha valamilyen távolabbi vagy közelebbi családtagot vagy szomszédot fedezünk föl. Olyan mértékben ezek a információk hozzáférhetővé lesznek téve az internet oldalunkon keresztül is, hogy amint említettem ezeket a regisztrációs protokollokat, iktatókat, ezek adatbázissá lesznek átalakítva, ami fel lesz téve az internetre, tehát hasonlóképpen fog működni, mint a cibulkaféle dolog. Egy távlati jövőbe tervezve van, hogy ha az adott adatot megtalálja az ember, akkor majd megnézheti annak a sornak az beszkennelt képét is. Tehát ez az interneten hozzáférhető lesz, illetve szabadon hozzáférhető lesz az egész. Utána az adott illetőn lesz a másik dolog, hogy akkor na, ennek alapján beadok egy kérvényt, vagy nem. De ez már így működik maga cibulka alapján is, hiszen sokan kihasználják, felhasználják ezt, mint forrást, és meg kell, hogy valljam, mi is meg felhasználjuk, mint forrást. Maga a levéltár nem végez, igaz, hogy nem végez az állampolgárok felé folyó aktív adminisztratív tevékenységet, viszont mi a Nemzetbiztonsági Hivatallal vagyunk kapcsolatban, tehát az ő részükre végzünk lusztrálásokat, mivel nálunk vannak azok az iratok, amikben ők eddig a szlovák információs szolgálathoz jártak adatokért.
Tessék, lehet kérdezni? Tessék.
Számomra egy egész kérdés volt az érdekes, hogy itt azért most kapodik a technikai kérdéséből, maga az egész adott a halasz, hogy van kezelve. De maga a társadalom viszont úgy hiszem, hogy ketté hozték ebbe a kérdésből. Ugye egyik fel azt mondja, hogy büntessék a magasztó bocsájukat, és a másik fel pedig azt mondja, hogy hát hagyjuk a francba az egészet. De most ti kezdve el az intézet, ezt hogy érjétek meg? Szóval, mert tulajdonképpen az egészen belül van, hogy itt a társadalom ketté hoztuk, ugye? Ki itt áll, ki ott áll, akkor. De magában az intézeten
belül egy konfliktus vagy, szóval megérjük ezt a társadalmi feszültséget, vagy
talán az
intézeten belül. Ez egy érdekes kérdés. Én saját álláspontomat mondhatom csak el, mert az, hogy ki hogy éli meg ezeket a dolgokat, ez már megint egy ilyen szubjektív viszonynak a függvénye. Mert látom az adott anyagot, tudom, hogy találhatók ott sok esetben fiktív dolgok is például, mert mondjuk az adott együttműködő látszatra együtt akart működni, de amúgy nem. Tehát ez az egyik dolog. Tudom, hogy például maguk a titkos szolgálati tisztek között is vannak olyanok, akik vagy altisztek között, akik személyoktájából kiderült, hogy mondjuk pár hónapra került oda 89 előtt, adminisztratív tevékenység folytán, stb. Stb. Tehát vannak ott olyanok is, akiknek a felelőssége, személyes felelőssége nem biztos, hogy azt lehet mondani, hogy ez most rossz, ez most nem rossz, vagy ez most csak rossz oldalon állt, igen. Tehát a személyi felelősségnek a tudatosságának ez a mértéke, ez nem minden esetben egyértelmű. Én szerintem mi nem azt akarjuk végezni, mi most nem indulatokat kívánunk ezáltal szítani, hogy most információkat nyújtunk az embereknek, és semmiképpen se az a cél, illetve rossz, hogyha valaki úgy fogja föl, hogy na most megtud valamit, igen, és most akkor én ezt az illetőt beazonosítom XY-nal, aki ekkor és ekkor velem dolgozott, vagy így, és csak ő lehet az. Bár mi soha nem mondjuk meg azt, hogy mivel, hogy személyi számot, meg ilyen dolgokat, ami konkrétan arra az emberre utalra nem kap meg az illető, de mindenképpen helytelenül jár el az illető, hogyha hazamegy, és akkor most behúzok neki egyet, mert szevasz, meg így. Szerintem a lényeg ebben azzal rejlik, folytatni és újrakezdeni valamit nem lehet másként, csak hogyha ismerjük a múltunkat. Tehát és a múlton túl kell, hogy essen mind az egyén, mind a társadalom. A múltat föl kell dolgozni. De ehhez, hogy föl tudjuk dolgozni és hasznosítani tudjuk az ebből levonható konzekvenciákat, tapasztalatokat, mindenképpen minél jobban ismernünk kell azt. Tehát én személy szerint ebből indulok ki, és más kérdéseket hát nem nagyon keresek ebben. Mondom, fiatal is vagyok ahhoz, hogy megértem volna azt akkor annyira, de nekem ez a saját szempontom és az állásfoglalásom ez ügyben, más nem mondhatok.
Mindjárt csak ez megjegyzés, jó? De jól tudom, ti nem csak vizsgáltok és dokumentáltok, hanem nektek van egy olyan kötelességetek is, hogyha kell, akkor akár büntető jogi eljárást javasolhattok, tehát akár feljelentést tehettek valaki ellen.
Na most tehát hogyan működik ez nálatok? Igazán súlyos esetekben, tehát ahol fény derül ilyenre, van nálunk egy jogi részleg, amelyik ezt hivatott, tehát az adott anyagot hivatott, adott dossziékat elemezni, igen, és ennek kapcsán, mivel hogy a főügyészséggel kapcsolatban állnak és együttműködnek ilyen téren, valójában vizsgálatot is indíthatnak, igen. Erre sajnos eddig nem kerülhet egy sor, ha bár van egy pár dolog, egy pár témakör, amin már dolgoznak, elsősorban határőrség keretén belüli visszaélésekről van szó, illetve az osztrák határ megsértésekor létrejött incidensekről, meg ilyen dolgokról. Tehát ezek viszont más kategóriába tartoznak, mint amiről előbb beszéltem, tehát hogy valaki.
Jó. Tessék.
Az előbb azt akartam csak kérdezni, hogy a folyamat kiépítése közben a helyzet megítélésének előfordulhatnak szubjektív vélemények, ki hogyan ítéli meg az adott eset konkrétan. Most viszont az a helyzet, hogy minden egyes esetet szubjektíven hivatalosítani, hogy ezt a rossz kifejezést használom, nem lehet, hogy azt akartam kérdezni, és a törvény ezt megfelelő mértékig koordinálja ezt a tevékenységet, hogy mi hova tartozzon pontosan erre megfelelők a törvényeink, vagy állítanában, vagy hogy tekintjük erre az egész szerkezet fölépítésre.
Most a törvény tulajdonképpen ezeknek az anyagoknak a közzétételét, ezt normalizálja, ezt szabja meg pontosan. Illetve azt szabja meg pontosan, hogy ki milyen személyi adatokkal jöhet kapcsolatba. Igen? Tehát mi szubjektíve semmit sem értékelünk. Mi feladataink közé az tartozik az adott esetekben, tehát hogy az adott kérvény alapján, ha találunk valamit, akkor azt az illető rendelkezésére bocsátjuk, digitalizáljuk előtte, anonimizáljuk azokat az adatokat, ami nem rá tartozik, igen, és végül is betekintést nyújtsunk neki, illetve vagy akár kópiát is adjunk belőle. Tehát más tevékenység az adott egyes állampolgárokat illető konkrét esetekkel kapcsolatban minket nem érint. Minket utána ez úgy érint, hogy természetesen az intézetnek vannak távlati más tervei is, tehát kutatói tevékenységet folytatni, stb. Tehát, hogy ez az anyag másrészt is fel lesz használva, az egy másik dologra tartozik. Én most arról beszéltem, hogy maga az az adminisztratív része a dolgoknak, hogy mit hoz magával.
Gabor?
Pár hónappal ezelőtt újságfénye volt, hogy többen az intézethez fordultak azzal kapcsolatban, hogy a mostani politikai élet csúcsképviselőit, a parlamenti képviselőket átvilágítani. Ez több politikus, aki korábban ülnek, de átlan hallottam, heves ellenézést váltott ki. Ezzel kapcsolatban valami felülmény, hogy ez a harmadik személyre vonatkozó átvilágítás, ez megtörténhet, tehát én megtudhatom a parlamentben 150 képviselőről alapinformációkat, persze születési dátum, mert egyéb ilyen konkrétumok nélkül.
Itt tulajdonképpen, amennyiben harmadik személyről van szó, akkor az ember csak a nevet tudja meg, igen, magát a lakhelyet, születési adatokat, szexuális orientáltságot, hasonló dolgokat, amik kompromitálhatják az egyént beazonosítása esetén, ilyen dolgokat nem tudhat meg az ember. Tehát volt ilyen egy pár kérvény, bizonyos napilapok, vagy egy napilaptól volt egy ilyen tömegesebb kérvény, de az mindenképpen cáfolva volt, hogy mi valamiféle átvilágítást végeznénk, vagy ilyen dolgot. Tehát a személyi adatoknak a birtokába csak akkor juthat az illető, illetve annak egy tágabb köréhez csak akkor juthat az illető, hogyha az a célpontként megnevezhető illető már elhunyt, illetve hogyha az illető fel van hatalmazva rá, tehát attól a
én azt
politikustól
hiszem,
ugye felhatalmazáshoz, de ez minden, nem csak a mi általunk kezelt anyagra érvényes, az érvényes bármely anyagra, bármely levéltári anyagra, hiszen a személyadatokról védelméről szóló törvény az megszabja ezeknek a dolgoknak a a betartása.
Hát külön jogszabályok írják elővérül is, hogy egy parlamenti képviselőnek milyen fokú előzésen kell adni.
Úgyhogy ezt, hogyha elmegyek az állami levéltárba, Pozsonyba, és akkor mondjuk ott valamilyen bírósági anyagot fogok kutatni, akkor is előíratnak velem egy, a kutatólapba egy olyan dolgot, hogy köteles vagyok betartani ezt a törvényt, és ennek nyomán eljárni, tehát semmilyen személyes adatot nem hozhatok nyilvánosságra. Tehát, hogyha oda megyek kutatni, akkor kutatni is megyek, és pedig nem valakinek a magánéletében vájkálni, hanem valami mechanizmus.
Találkoztál, de most nem személyekre gondolok, de milyen magyar vonatkozásai lehetnek az intézet működéseinek? Tehát már te az intézet iratanyagának egy részét már átnézted, találkoztál vele. Tehát hogyan látod, hogy bennünket, magyarokat hogyan fog ez érinteni? Milyen érdekes témák merülhetnek fel, amely szlovákiai magyarokat érintheti?
Hát például itt van 56-nak a kérdése, amikor a titkos rendőrség aktivizálódott, és tényleg figyelte, nyomatékosan figyelte itt mai Dél-Szlovákiát, hogy az 56-os eseményeknek mi a foganatja itt az itteni magyarság körében. Tehát vannak olyan dossziék, amik ezek azok a tematikai alak feldolgozott dossziék, amik nagyon-nagyon komplex és átfogó képet nyújthatnak bizonyos ilyen témakörökről, amiket, hogyha más levéltári fondokból szerzett ismeretekkel, hogyha összekapcsolunk, akkor bizony a kutatók azok megtalálhatják a számításokat. Úgyhogy mindenképpen ilyen téren ajánlom azt, hogy a tudományos kutató az eljöjjön hozzánk, és amiben tudunk segíteni fogunk. De hát minden egyes nagy mozzanathoz köthetők ilyen dolgok. Úgyhogy mindenképpen ajánlom. Tehát az is, amit említettem, például a magyar revizionizmus az egy olyan dosszé, amelyik végig 48-tól egészen 89-ig szinte élő dossziéként szerepelt, és figyelték ezeket a tematikai dolgokat, nyomon követték.
Gondolom, ez azt jelenti, hogy mondjuk ez a dosszié tartalmaz az, hogy megfigyelték a sajtót, a különböző kiadványokat, röplapokat, a határon átnyúló kapcsolatokat,
igen,
és így tovább. Tessék, Lajos?
Mikor nem lehet kérni, hogy esetleg valakit így a moszkvai szerepet együttműködve lehet megkeresni, és ebben nem volt állítani?
Konkrétan, ilyen dolgokhoz, mint már mondottam, amennyiben ön, mint kérvényező, mondjuk azok közé tartozik, a megkurcoltak közé, vagy a megfigyeltek közé tartozik, akkor joga van természetesen hozzáférni ehhez az aktához. Igen. Egyébként megtudhatja mondjuk a fedő nevét, de máskülönben az egyszerű ember már nem nagyon.
Ilyen gondolkodik, hogy van a cibulka, tehát egy ilyen szinten, hogyha ugye sok mindent lehet valamit csinál, annak idején, és a Magyarországon is újságírók egész félelmet